hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, és már is egy egészségügyi témával folytatjuk a hétvégi menetrendet. A következő percekben Mihály Kinga dietetikus lesz a vendégünk, aki abban ad tanácsot, hogy hogyan együnk a nyári melegben, és arról is szó lesz, hogy mit javasol az OGYI, azaz az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet. Marosi Viktor interjúja következik.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Együttműködő szakmai partnerünk a Nutrifarma.
A múltkor beszélgettünk a közétkeztetésről, ugye általában, illetve a motivációról, hogyan lehet egészségesen táplálni a gyerekeket egészen kicsi kortól. Viszont nem tértünk egy nyári időszakra, amire szerettünk volna, ezt most pótoljuk. Mi a helyzet a nyári étkeztetéseit, arra, hogy elindulunk a strandra, most már lehet ilyet csinálni, elmegyünk a strandra, és ott van ugye itt a lángos, meg jó olajos dolgok is, a lángoson kívül is, de mi a helyzet azzal a szokással, amikor valaki visz magával ételt? Most ehhez csak zárójelesen annyit jegyeznék meg, hogy ezt sose szerettük, amikor fölpakolta a család a hűtőtáskát, és nyilván az egyrészt kínos, meg ciki, meg egyébként sem olyan divatos dolog.
Hát elhangzott a varázsszó, a hűtőtáska, de azért visszatérnék, hogy még mielőtt strandra megyünk, azért éjgyomorra sosem menjünk el. Tehát reggelizen otthon a család. Ha tábor van, akkor is nagyon fontos, hogy reggelizenek a gyerekek. Ha pedig nyaralni vagyunk, akkor is azért a reggelinek végre együtt tölthetjük az időt, a közösen együtt töltött időszak. Az egy olyan jó dolog, hogy a reggelit nem szabad kihagyni. Amit praktikus dologként el tudok mondani, hogy azért ebbe a nagy melegbe, és azért most már extrém hőségek vannak, nagyon fontos a megfelelő hidratáció és a hidratáltság. Tehát abban a hűtőtáskában, abban a varázs hűtőtáskában rakjunk be bizony megfelelő mennyiségű folyadékot. Itt elsősorban ugye a vízre gondolok, és itt megemlíteném az intézetünknek a Happy programját, ami évek óta működik, és ez a vízivásnak a népszerűsítéséről szól.
Kell népszerűsíteni a vízivást? Tehát, hogy az ember szomjas, akkor iszza a vizet, nem?
Igen, de nagyon sokan azért nem biztos, hogy a vizet választják szomjoltásra, tehát mindenképpen a gyerekeknek a nevelése a vízivásra egy nagyon fontos dolog, hiszen vannak csábító, színes, gyönyörű italok, ami elég magas cukortartalommal rendelkezik, és azért ilyenkor nem biztos, hogy a gyerek a vizet fogja választani. Viszont tudunk készíteni nagyon jó pofa dolgokat. Egyrészt tanácsként el tudnám mondani, hogy ilyenkor a nyári nagy melegben, hogyha előző este berakjuk a mély hűtőbe az ásványvizes palackunkat, vagy a vizes palackot, a sima vizes palackot, akkor az jégé fagy reggelre, és másnap, amikor ilyen nagyon nagy meleg van, akkor hűtőként tud működni a hűtőtáskában.
Na várjon, bocsánat, ez a családban előfordult kétszer is, mert az illető nem tanult belőle, és felrobbant az vizes palack.
De nem buborékos vizet.
Nem buborékos volt.
És mert nem kell teljesen telirakni.
Igen, valószínűleg, hogyha azt mondjuk, hogy ne üvegbe tegyük. Igen, meg hogy ne üvegbe tegyük.
Nem üveg, de műanyagban. Tehát ezek a palackok általában azért műanyagból szoktak lenni, meg hogyha olyan, akkor rugalmas palackba rakjuk, és nem kell az összeset belerakni, csak egyet, kettőt, egy-egy fél literes műanyag palackot, hogyha berakunk, mert az jégakuként tud utána szolgálni. De tudunk olyanokat is csinálni, hogy például a jégkocka tartóban lefagyasztunk gyümölcszemeket egy kis menta levéllel, és ezt rakjuk a vízünkbe, és ezzel tudjuk visszahűteni újból a vizet. Tehát a gyerekek számára nagyon fontos az, hogy nem biztos, hogy csak mindig a sima vízivás kerül előtérbe, hanem színesen, változatosan ízesítve lehet, és ezek az ilyen gyümölcsel és fűszernövényekkel ízesített, akár levendulával, citromfűvel, változatosan például egy kapros uborkást is ki lehet próbálni, nagyon bizarnak hangzik, de nagyon finom és nagyon üdítő tud lenni a nyári nagy melegben, tehát hogyha ilyen koktélokat készítünk, akkor ezzel tudjuk a szomjunkat oltani, és tudjuk megfelelően hidratálni a szervezetünket. Amivel tudunk még hidratálást elérni, hogy gyümölcsöket otthon előre fölkockázunk, elkészítünk is dobozba, és ezt is be tudjuk hűteni, és ezt is el tudjuk magunkkal vinni a hűtőtáskában. És ez azért nagyon jó, mert ha pici villát viszünk magunkkal abba a táskába, elfér, vagy kis kanalat, akkor gyakorlatilag falatonként tudjuk megenni, és nagyon jó leső tud lenni, és hűteni tud minket a nagy melegbe, például a görögdinnyét. Nehéz úgy elcipelni dinnye formájában, de ha előre elkészítjük otthon, és fölkockázok, vagy a sárga dinnyét, bármelyiket, akkor ez jó ízzel elfogyasztható a nagy melegben a strandon.
Ámen, de hogy azért megkérdezem, hogy mi van, hogyha biciklivel megy valaki a strandra, és nem autóval, ami ugye idézve sem mindent elvisz. Tehát ugye ezt emlékszem, gyerekkoromban néztük a két csatos papucsos német turistákat, hogy vitték a hűtőtáskát, és ez egyszerűen nem, annyira kiölte belőlünk ennek a vágyát, hogy egyszerűen már nem is, úgy nőttünk fel, hogy ezt nem is akarjuk.
Hát most már olyan jó pofa hűtőtáskákat lehet kapni, hogy el se képzeli, van formájuk például, ami egy nőnek nagyon jó pofa, és ezt a bevásárláshoz is nagyon fontosnak tartom.
Jó, de térjünk vissza az eredeti kérdésre, tehát hogy mi van, hogy a biciklivel megyünk.
Hátizsák formájában is lehet kapni hűtőtáskát, ami nagyon dizájnos, nagyon jó pofa, és hát ugye, aki biciklizik, az általában hátizsákkal megy, vagy pedig nem tudom, hogy olyan, aminek elől van kis kosara, abba is bele lehet rakni nagyon jó dolgokat. Nem kell ezeket ahhoz óriási nagy hűtőtáskákat elképzelni, sőt, vannak dupla falu palackok is most már, amik hűtenek, tehát olyan palackot is lehet vásárolni, amiben, hogyha beletöltjük a hideg ital, akkor hosszú távon tudja megőrizni azt a hőmérsékletet, amivel beletöltöttük, hiszen nem engedi adott esetben téli időben, ugyanez vonatkozik a forró italokra, hogy télen ugye a meleget kívánjuk, nyáron a hideget, tehát ezek a dupla falu palackok is praktikusabb tudnak lenni.
Okay, és akkor térjünk rá egy kicsit az ételekre, hiszen az szerintem szintén egy ilyen, hát egy nagyon régre visszavezethető szokás, vagy nem tudom, egy jelenség, hogy a strandon ugye minél nagyobb árréssel akarnak dolgozni ezek a strandos büfék, tisztelet a kivételnek, és hát ezért ezek a forró olajok, újrahasznosított olajok, amikbe aztán a, nem tudom, a lángos meg a rántott húst kisütik, az úgy nem feltétlen egészséges. Mi a helyzet ezekkel? Tehát mi válthatja ki ezeket, például, hogyha nem akarunk ilyen ételeket enni, illetve ha mégis erre szorítkozunk, akkor hát akkor nem tudom, akkor mi a tipp?
Lehet zacskós salátákat is kapni adott esetben már, tehát hogyha jól készülünk, akkor tudunk magunkkal vinni egy salátafélét is. De azért most már a büfék kínálata alkalmazkodik ahhoz, amit a vevő igényel, tehát azért nem biztos, hogy már csak a lángosos működik, és hogyha körülnézünk egy strandon, valóban elég széles kínálat van, a választás rajtunk múlik, hogy mit eszünk. Abban együtt azért azt elmondom, hogyha egyszer-egyszer eszünk egy-egy lángost, az nem ezért ördögtől való, csak utána mozogjunk eleget, és megfelelő mennyiségű folyadékot ígyunk, hogy ne üljön bele a gyomrunkba ez a lángos, mert azért ez általában problémát szokott okozni. És még egyre fölhívnám a figyelmet, mert azért amikor strandolunk, akkor előszeretettel fogyasztanak nagyon sokan mondjuk alkoholos tartalmú italt, és a nyári nagy melegben azért nem szerencsés az, hogy alkoholos italokat fogyasztunk, mert azért az nem tesz jót az egészségünk szempontjából, és nem mindegy, hogy milyen példát mutatunk a gyermekeinknek.
Mire gondol az egészségünk szempontjából? Tehát most a keményebb italokra, vagy a sörre?
Egyrészt igen, hát mondjuk a sör is egy olyan, de azért mondjuk egy lángos mellé, hogyha megiszik valaki egy pikolót, az nem ördögtől való, de azért mondjuk ne liter szám, tehát ilyenkor hajlamos az ember egyik hideg sört inni a másik után, tehát azért ez nem igazán támogatja az egészségét.
Jó, hát most ne általánosítsunk, ez már egy addikció, amiről ön beszél. Na jó.
Persze. Okay. Nem, én azért mondtam, hogy nem ördög. Öntől való, hogyha valaki megeszik egy nyári nyaralás alkalmával egyszer egy lángost, és iszik hozzá egy sört, tehát ez álszent lennék, hogyha azt mondanám, hogy nem próbáltam meg én is az életem folyamán, tehát ez nem így működik. Avval együtt én azt gondolom, hogy oda kell figyelni, és utána egy kicsit úszni, mozogni, tehát ne azért menjünk a strandra, hogy együnk és ígyunk, hanem azért, hogy élvezzük az életet, és a víz melletti lehetőséget használjuk, és minél többet mozogjunk a vízben.
Akkor a végén, beszélgetésünk végén térjünk ki arra, hogy így a COVID időszakban, mert azért ne legyünk naivak, a vírus az nem feltétlen tudja, hogy 5,5 millió ember be lett toltva, tehát azért még a járvány az egy valós probléma. Ebben az időszakban mi az agyi ajánlása arra, hogy az étkezést, akár hogyha visszük, vagy hogyha vásároljuk, az ételt, akkor ezt hogyan lehet jól művelni, hogyan lehet vigyáznunk magunkra?
Elsősorban azért figyeljünk arra, hogy vagy családtagjainkkal, vagy szeretteinkkel, vagy azokkal, akikkel korábban is együtt voltunk, tehát lehetőség szerint azért tartsuk be még a távolságot, mert sose tudhatjuk, hogy kiben mi lakozik. Valóban ez így van. Vigyázzunk egymásra, ez egy nagyon fontos dolog. Ami lényeges a táplálkozás szempontjából, amit említettem, a megfelelő hidratáltság, a folyadékivás. Ezt végig a vírus fertőzés alatt is végigmondtuk, hogy ugye ott nagyon sokan lázas állapotba kerültek, különböző problémáik voltak, tehát ott mi egy ajánlást kibocsájtottunk, ami a honlapunkon megtalálható, sőt, ajánlanám mindenkinek figyelmébe a Merőkanál honlapunkat, www.merőkanál.hu, illetve a Facebook oldalunkat is. Itt nagyon sok jópofa tanácsot találhatnak arra vonatkozóan, hogy mit egyenek, mit igyanak a nyári nagy melegben, és a Covid-ra vonatkozóan is nagyon sok hasznos tanácsot föltettünk, úgyhogy itt elérhetik a kedves hallgatók.
Köszönjük szépen, hogy ismét rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm szépen a lehetőséget, és további kellemes szép nyarat kívánok.
Hölgyeim és uraim, Miáldi Kinga dietetikussal beszélgettünk.
Témát váltunk, és a vérrögök képződéséről és feloldásáról beszélgetünk a következő percekben itt a hétvégi menetrendben. Marosi Viktor vendég ezúttal dr. Volner Nikoletta, a Semmelweis Egyetem és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ együttműködésében létrejött kutatócsoport vezetője volt.
Egy különösen fontos témával foglalkoznak, amikor például a stroke a fiatalabb generációkra is épp úgy veszélyes, mint egy idősebb generációra, de akkor erről egy kicsit bővebben beszélek dr. Volner Nikolette, aki az előbb ki is javított. Üdvözlöm, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Így van, én vagyok ennek a trombózis és hemosztázis nevezetű munkacsoportnak a vezetője. A munkacsoportunk az alapvetően a vérelvadási rendszerrel foglalkozik, mely vérelvadási rendszer több ponton is elromolhat, és ez okozza a különböző betegségeket, amiről itt szó volt, a stroke-ot is például, amikor fokozott vérrögképződés történik, de számtalan más esetben is, akár egy szívinfarktusban, vagy egy mélyvénás trombózisban, és vérrögök alakulnak ki a szervezetünkben, akkor, amikor nem kellene. Munkacsoportunk emellett foglalkozik vérzékenységgel járó betegségekkel is, amikor a vér nem alvad meg, érsérülés ellenére. Ide tartoznak örökletes és szerzett betegségek, tehát mind a két irányt képviselő.
Kollégáival, illetve akik egyéb más területeken dolgoznak, és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központtal együttműködve dolgoznak, velük azért már sokszor beszéltünk arról, illetve én megkérdeztem őket, hogy ezekben a témakörökben mennyi idő telik el mondjuk egy-egy ilyen kutatócsoport életében, mennyi idő egy-egy. Nem, most nem azt mondom, hogy probléma megoldása, mert ez nem egy olyan probléma, amire egy megoldás van. Nyilván ez egy hosszú folyamat lesz, de mik azok a mérőfokok, ahol a sikert tudják mérni?
De mi munkacsoportunk még csak most indul. Én ebben az évben csatlakoztam a HCM szervezethez, de a problémák megoldása általában éveket vesz igénybe, tehát nekem is már a korábbi kutatási tapasztalataim alapján hát arra kell számítani, hogy egy-egy probléma megközelítése, módszerek kidolgozása, kísérletek elvégzése, azoknak az ellenőrzése, hogy valóban úgy van-e, ahogy mi azt gondoljuk, ez általában éveket vesz igénybe. Most nyilván egy témára gondolok, általában egy ilyen kutatócsoport több témával is foglalkozik, lehet az vérrögképződés vagy vérzékenység. De hát itt évekről beszélünk mindenképpen, és hogyha valaki alapkutatást végez, tehát molekuláris szinten vizsgálja a problémákat, akkor mire abból az emberek számára valódi haszon, esetleg gyógyszer lesz, ez még további éveket, akár évtizedeket is igényelhet. Tehát ez egy hosszú folyamat.
Azt is ugye írják a bemutatkozásukban, hogy molekuláris szinten végzik, illetve vizsgálják ezeket a betegségeket, vagy a véralvadást, a vérzékenységet. A molekuláris szint, az pontosan mit jelent? Elárulja nekünk, hogy ez hogyan néz ki egy kutatás során, hogy mitől lesz molekuláris?
Igen, ez úgy néz ki, hogy Hozzáteszem, hogy én amúgy klinikus is vagyok, belgyógyászakorvos, és a hematológia területén dolgozom, tehát vérrel kapcsolatos betegségekkel foglalkozunk, tehát amikor a klinikus diagnosztizál egy vérrögöt, vagy látja, hogy a beteg vérzik, annak ugye a hátterében mindig áll valami, és itt általában a fehérjék kóros működéséről, molekulák kóros működéséről, vagy pedig akár a gén szintű módosulásokról van szó, amit ugye a klinikus ezen a szinten nem lát, tehát ezért van szüksége olyan kutatásokra, amik ezeket az okokat vizsgálják, akár a diagnosztika terén, akár pedig olyan területen, ami nem a diagnosztika, hanem még ismeretlen területek feltárására fókuszál. Tehát itt arra kell gondolni, hogy a véralvadási rendszerben különböző fehérjék működnek, ez egy nagyon komplex, összetett rendszer, és hogyha itt valami elromlik, akkor alakul ki a baj. Amikor azt mondom, hogy molekuláris szinten vizsgáljuk a trombózist, vagy a vérzékenységet, akkor ez azt jelenti, hogy ezeket a fehérjéket, ezeket a molekulákat vizsgáljuk, vagy akár a trombus, a vérrög szerkezetét vizsgáljuk, hogy hogyan is néz ki egy ilyen vérrög, mi van benne, minek mi a szerepe, és ebből próbálunk aztán arra következtetni, hogy bizonyos betegségek miért alakulnak ki, illetve hogyha megvan, hogy miért alakulnak ki, akkor ezt hogyan tudjuk befolyásolni, hogyan tudunk ezen segíteni. És aztán így visszakanyarodhatunk a klinikumhoz, ahol a betegek vannak, ahol a trombózisos vagy vérzékeny betegek vannak, hogy nekik hogyan tudunk aztán segíteni ezekben a helyzetekben.
Ezen a területen vannak olyan eredmények, amikre így azt mondták, hogy úristen, hát 20 évvel ezelőtt hol tartottak? Tehát ennek a területnek az evolúciója, most ugye egy ez a kutatócsoport megalakult, van-e bármi olyan kiugró eredmény, amire azt mondják, hogy úristen, hát miről beszéltek itt 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt?
Természetesen mindig vannak újabb és újabb eredmények, tehát hogy a 20-30 évvel ezelőtti eredményeket nem lehet összehasonlítani a mostani eredményekkel. Tehát természetesen egyre mélyebben, egyre jobban megismerjük ezeket a folyamatokat, és egyre jobb módszerekkel tudjuk őket befolyásolni. Ide tartoznak például olyan úgynevezett biológiai terápiák, amik ezeket a fehérjéket célozzák, tehát meg tudunk már csinálni olyan kis szerkezeteket, amikkel tudjuk gátolni ezeknek a fehérjéknek a működését, vagy éppen serkenteni, ezek nem álltak rendelkezésre 10-20-30 évvel ezelőtt. Tehát teljesen másképp kezeljük most például a vérzékeny betegeket, teljesen másképp, teljesen más lehetőségek állnak rendelkezésünkre. Tehát igen, vannak ilyenek.
Ha már evolúciónál tartunk, az bevezetőben nem véletlenül említettem azt meg, hogy most már fiatalabb generációnál is érzékelhető az, hogyha valaki sztrókot kap, vagy agyvérzést, vagy trombózist. Tehát, hogy igazából nem válogat. Nem azt mondom, hogy ez... Tehát nyilván ez változott az elmúlt években. Azt nem tudni, hogy mitől. De például egy fiatal szervezetnél az ilyen problémákat másképp kell megoldani? Tehát más lehetőségek állnak rendelkezésre az orvos tudomány számára?
Hát mindenképpen itt is ugye az okokat kell keresni, amennyiben egy fiatal betegről van szó, ott mindig utána kell járni, hogy nincs valamilyen örökletes hajlam a háttérben, mert azért ez nem jellemző, hogy egy fiatal ember trombózist kapjon, akár mélyvénás trombózist, akár sztrókot, akár infarktust. Itt általában örökletes tényezők szoktak a háttérben állni, illetve ezek a tényezők lehetnek akár szerzett tényezők is. Most ugye itt a COVID-járvány kapcsán sok ilyen esetet láttunk, és rengeteg közlemény született arról, hogy a COVID, tehát ez a vírus hogyan képes a véralvadási rendszer befolyásolni, és bizony képes az aktivációra. Tehát nagyon sok olyan beteget láttunk, akinek az első tünete nem is a légúti infekcióhoz, légúti fertőzéshez kapcsolódott, hanem valamilyen trombus képződéssel járó tünetet, illetve hát a klinikai képet láttunk, ami akár lehetett egy stroke, lehetett tüdőembólia, lehetett mélyvénás trombózis, tehát bizony annak is igen nagy szerepe van.
Átírta a térképet ez a járvány? Tehát most egy orvosként, klinikusként ön hogy néz az említett problémákra? Ugye 2 évvel ezelőtt még más volt a helyzet.
Hát mindenképpen átírta szerintem minden klinikus számára térképet ez a járvány, tehát teljesen másképp állunk sok kérdéshez hozzá, mindenki sokkal óvatosabb, és hát ugye ez egy nagyon érdekes betegség volt, ahogy mondtam, nem csak egyszerűen egy felső régúti fertőzésről volt szó, nyilván mindenki hallott a súlyosabb következményeiről egy ilyen fertőzésnek, és ahogy mondom, akár a specifikus tünetekkel is jelentkezhetett, tehát olyan tünetekkel, amiből az ember elsőre nem is gondolná, hogy itt egy COVID-infekcióról van szó, ám mégis utána kiderül, hogy bizony ez a vírus változtatta meg úgy a vérelvedási rendszerét az illetőnek, hogy aztán tüdőembóliát vagy sztrókot kapott. Tehát igen, abszolút átírt a térképet, de bízunk benne, hogy az oltások segítségével most már magunk mögött hagyhatjuk majd ezt a járványt.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
Az elmúlt percekben dr. Volner Nikoletta, a Semmelweis Egyetem és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ együttműködésében létrejött kutatócsoport vezetője volt a vendégünk. Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnök Szakmai Szövetségének elnöke tart velünk. Témánk pedig, hogyan alakult át a védőnői ellátás a koronavírus járvány hatására, valamint milyen egyéb hatások befolyásolják a védőnők munkáját. Érdekes lesz. Tartsanak velünk a hírek után is.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.